Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, 15 óra 20 perctől rögzítjük szerdán. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért van az időpontnak jelentősége, mert lehet, hogy Ukrajna újraindítja a kőolajvezetéken a szállítást a beszélgetésünk végére, és akkor valószínűleg attól megváltozik a helyzet. A magyar kormány blokkol minden Ukrajnának kedvező döntést, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a barátságnál. Ezt január végén, amennyire mi tudjuk, egy orosz támadás rongálta meg. És megint csak amennyire mi tudjuk, már kész vannak a javítással, és a magyar kormány álláspontja szerint politikai okokból nem engedik át rajta az olajat. Ezt az ukránok tagadják, azt mondják, hogy javítják és támadás alatt állnak. Az Európai Bizottság is azt mondja, hogy javítják és támadás alatt állnak. Valami konkrét, biztató jelet az ukránoktól, vagy bárkitől kapott a magyar kormány? Nem mindegy, hogy mennyi lesz az üzemanyag.
Egyelőre zavaros az ukrán oldalról a kommunikáció ezzel kapcsolatban. De a mi állításunk az, hogy a vezeték körüli infrastruktúrát január 27-én támadás érte, és azóta a vezetéken nincsen olajszállítás. A mi információnk az, hogy a vezeték maga és a vezeték működtetéséhez közvetlenül szükséges infrastruktúra nem szenvedett károsodást, a vezeték környéki tároló struktúra szenvedett károsodást, ami nyilván jelent elhárítási és javítási feladatokat a szolgáltató számára, de a mi információnk és értékelésünk alapján február közepe óta a vezeték a legpesszimistább beslések szerint is üzemképes, ami azt jelenti, hogy a vezeték újraindításának az elmaradás az kizárólag politikai döntés. És nyilván akkor innentől kezdve kell azt mérlegelni, hogy az ukránok miért hozták meg ezt a politikai döntést, és mi ezzel a céljuk, és milyen feltételek esetén lesznek hajlandók arra, hogy ezt megváltoztassák. Ugye az ukrán kommunikáció az azért érdekes, mert ugye az ukránok, azt direkt elolvastam az elnök, a külügyminiszter, meg a releváns szereplőknek a nyilatkozatait, ugye az ukránok nagyon ügyesen fogalmaznak, és sohasem mondják azt, hogy egyébként a vezeték az nem alkalmas a szállításra, hogy a vezeték az nem indítható újra. Az ukránok mindig csak azt mondják, hogy ezért az oroszok a hibásak, azt mondják, hogy Magyarország ezzel az oroszok háborúját finanszírozza, azt mondják, hogy Magyarországnak le kellene válni az orosz kőolaj és a földgázról, azt mondják, hogy Oroszország az agresszor, Magyarország összekeveri az agresszort az áldozattal, stb. De ugye az ukránok sohasem mondják azt, hogy ha én azt akarom, akkor holnap a barátság kőolajvezetéken nem tud megindulni az olajszállítás. Ilyet sosem mondtak eddig az ukránok, ami nyilván jelzi azt, hogy valójában mi lehet a helyzet. De tovább megyek, ugye a hét elején a külügyminiszteri tanácsülésen elhangzott az a kérdés, hogy hát ha ezek szerint van vita a barátság kőolajvezeték státuszával kapcsolatban, akkor talán érdemes lenne megnézni a saját szemünkkel, hogy mi a helyzet, verifikálni független forrásokból, hogy a vezeték alkalmas a szállításra, és amikor ezt a kérdést az ukrán külügyminiszter megkapta egyébként a luxemburgi külügyminisztertől, akkor az ukrán külügyminiszternek erre nem az volt válasz, hogy igen, természetesen állunk rendelkezésre, nézzék meg a szakértők, vagy nézze meg a kijevi ukrán delegáció, vagy nézze meg az Európai Külügyi Szolgálat, hanem azt mondta, hogy jó, hát ez akkor még további mérlegelést igényel, és nyilvánvaló, hogy az ukránok ebben a kérdésben nem játszanak transzparensen.
Egészen biztos abban, hogy politikai befolyás alatt áll, magán cégek, olaj társaságok általában nehezen engedik a befolyást, mert ez nekik óriási üzlet. A háború, legalábbis békeidőben. A háború az más?
Ezzel én nem tudok vitatkozni valóban, és szerintem az ukránok ezzel egyébként jövedelemtől is esnek el, mert a vezeték az tranzitdíj köteles, és nyilván ettől a tranzitdíjtól most az ukránok elesnek. De hát azt gondolom, hogy itt a nyilvánvalóan magasabb politikai megfontolások játszanak szerepet, és nyilván, hogyha az ukránoknak az a távlati célja, hogy rákényszerítsék Magyarországot és Szlovákiát arra, hogy leváljon az orosz kőolajról, akkor ők egyébként a barátság kőolajvezetéknek a tranzitdíjáról hosszabb távon is lemondtak. Tehát valószínűleg ezt a tranzitdíj kiesést, ezt az ukrán állam, ezt elkönyvelte veszteségként a magasabb rendű politikai célok kikényszerítése érdekében, és most ezeknek a kikényszerítésére tett politikai kísérletet.
Ennyi volna a magasabb rendű politikai cél? Azért kérdezem, mert a sajtóban már bő találgatásokat lehet olvasni arról, hogy például célja lehet, hogy Magyarországon elszaladjanak a gázárak, az üzemanyagárak, ami egy választási kampányban mindig a kormánynak jönne rosszul. Önöknek van ilyen elképzelésük, hogy egy magasabb politikai cél van, vagy például ez is benne van?
Ugye általában a szovjet diplomáciai iskola, amin egyébként az ukrán diplomaták is nevelkedtek, a szovjet diplomáciai iskola az mindig azt a stratégiát követi, hogy nem egy konkrét célt, hanem egy ilyen célrendszert állít össze magának, és vannak olyan célkitűzései, amit el kíván érni, és ezekhez rendel eszközöket, amik alkalmasak lehetnek ezeknek a célkitűzéseknek az elérésére. Utána, hogy az egyes zsarolási eszközöket, vagy az erőforrásokat pontosan milyen célhoz rendeli, mit öltesz függővé, azt pragmatikus alapon a körülményeknek megfelelően döntik el. Tehát nyilván ebből a módszerből kiindulva nem lehet azt mondani, hogy az ukránok volt egy célkitűzésük, és azt akarják elérni ezzel, hanem van egy eszközük, van egy célkitűzés rendszerük, és ezt az eszközt igyekeznek a célkitűzés rendszer elérése érdekében a leghatékonyabban felhasználni, a legtöbbet elérni ebből, amit csak lehet. Az nyilvánvaló célkitűzésük, ezt meg is mondták, hogy Magyarországon a kormányváltást akarnak elérni, és egy olyan kormányt akarnak Budapesten látni, amelyik ukrán barát, és az ő legfontosabb törekvéseiket, mint például a pénzügyi és katonai támogatásnak a fenntartása, az ukrán-európai uniós tagságnak az erősegítése, az orosz kőolajról és földgázról való leválásnak a kikényszerítése, ezeket ezen a kormányon keresztül akarják elérni. Ehhez vezethet az az út, hogy zavart bizonytalanságot akarnak kelteni a választási kampány utolsó heteiben, utolsó hónapjában, amihez egy ilyen energiafegyvernek az élesítés és alkalmazása az tökéletes eszköz lehet.
De Magyarországnak nincs annyi tartaléka, hogy ezt az energiafegyvert arra az időre hatástalanítsa, ameddig eljön a választás pillanata?
Ugye a Magyarország energiaellátása jelen pillanatban is biztosított, ezt a cél szolgálják a stratégiai tartalékok, ezt a cél szolgálja az alternatív beszerzési útvonalaknak az aktiválása, amik nyilvánvalóan jelen állás szerint nem képesek arra, hogy teljesen kiváltsák a barátság kőolajvezetéket, de arra a célra, ami célra az Adria kőolajvezetéket kitalálták, vagyis az, hogy tartalék és kisegítő vezeték legyen a barátság kőolajvezetékhez képest. Ezeket a rendelkezésre álló eszközöket a magyar kormány felhasználja, tehát az országban energiaválság nem fenyeget, de az teljesen világos, hogy mindaddig, amíg a barátság kőolajvezeték zárva van, addig ez egy emelt kockázati tényező, amit nyilván a piacok és a gazdasági szereplők iseként értékelnek.
Van-e valamilyen információjuk arról, hogy ez meddig tarthat? Akár formális, akár informális információ. Meddig tartják zárva?
Én inkább a másik oldalról közelíteném meg, hogy a magyar kormánynak az elkötelezettségét amellett, hogy azokat a döntéseket blokkolja mindaddig, amikről szó van, ugye a 20. szankciós csomag, illetve a 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomag, mindaddig, amíg a barátság kőolajvezetéken meg nem indul a kőolaj. Nyilván az a kérdés, hogy az ukránoknak mennyire sietős az, hogy a 90 milliárd euróhoz hozzájussanak, mennyire sietős az, hogy a szankciós csomagot elfogadják. Ugye eddig az ukránok azt kommunikálták, hogy a 90 milliárd eurós csomag elfogadása az nekik élethalál kérdése abból a szempontból, hogy az ukrán költségvetés az tavasszal bedől akkor, hogyha a hosszú távú finanszírozás nem biztosított. Ez a 90 milliárd eurós csomag, ez nem csak magát a 90 milliárd eurót jelenti 2026-ra és 27-re, hanem számos nemzetközi pénzintézet ideértve a valutaalapot és a világbankot is a hosszú távú uniós finanszírozás biztosítottságától teszi függővé a saját finanszírozási programjait. Mert ez a 90 milliárd euró, ez valójában sokkal nagyobb pénz, és úgy gondolom, hogy enélkül a 90 milliárd euró nélkül, meg a nemzetközi pénzintézetek támogatása nélkül az ukrán költségvetés az a tavaszi hónapoknál tovább valóban nem fenntartható. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból az ukránoknak ez talán most sietősebb, mint nekünk.
Automatikus a magyar álláspont, hogyha megrezzen a nyomásmérő az itteni oldalon, a cső végén, akkor Magyarország azt mondja, hogy mehet a 90 milliárd, meg a 20. csomag?
Hát a magyar miniszterelnök a 90 milliárdos csomag szükséges magyar hozzájárulást kötötte össze a barátság kőolajvezető kérdésével. Nyilván az eseti mérlegelés jelent, én ezeket a szempontokat most nem tudom fölvázolni, hogy egész pontosan hogyan állapítjuk meg, hogy a barátság kőolajvezetéken a megbízható szállítás helyre állt. Ez alapvetően egy technikai kérdés, nyilván vannak nyomásmérők, vannak érzékelők, látjuk, hogy folyik a kőolaj, de azzal teljesen világos feltételeket tűzött a magyar kormány, és hogyha ezek a feltételek ezek megvalósulnak, akkor a miniszterelnök felül tudja vizsgálni a pozícióját.
Az Európai Unió bármely szervezetének, testületének, bizottságának, szakértőjének van-e dolga ezzel az üggyel, vagy ez Magyarország és Ukrajna ügye?
Hát nagyon is kellene, hogy legyen. Ugye ez két, valójában ez két kérdés, az egyik az, hogy kellene, hogy legyen dolga, másik meg, hogy ők úgy gondolják, hogy van-e dolguk ezzel, és csinálnak-e valamit. Ugye itt arról van szó, hogy Magyarország a barátság kőolajvezetéken keresztül Ukrajnától nem kap kőolajat, Ukrajna oldaláról nem kap kőolajat, és ez a mi megítélésünk szerint Ukrajnának nem csak Magyarországgal, hanem az Európai Unióval fennálló nemzetközi jogi kötelezettségeit sérti. Ugye Ukrajna és az EU között van egy társulási megállapodás, van egy mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, jelenleg ez határozza meg az EU és Ukrajna közötti viszonyrendszert. Ebben a társulási megállapodásban van egy olyan kötelezettségvállalás az ukránok részéről, hogy biztosítják az energiahordozók szabad tranzitját az Európai Unió és tagállamai felé. A mi megítélésünk szerint, mivel hogy ez a vezeték egyébként technikailag működőképes, a mi megítélésünk szerint az ukránok ennek a nemzetközi kötelezettségüknek az Európai Unióval szemben nem tettek eleget.
Tehát nem Magyarországgal szemben, hanem az Unióval szemben.
Az Unióval szemben. Tehát van egy nemzetközi jogsértés Ukrajna részéről az EU felé. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban az EU-s intézményeknek nagyon is van feladatuk. Az Európai Uniós intézményeknek, itt elsősorban a bizottságra gondolok, alapfeladata az, hogy az Európai Unióval szemben fennálló nemzetközi kötelezettségek kikényszerítése érdekében fellépjen. Vagyis természetesen nekünk ezt a kérdést az asztalra kell tenni, de hát előttünk az Európai Bizottságnak ezt már régen föl kellett volna vállalni, az Európai Bizottság képviselőinek már régen Kijevben kellene lenni, tárgyalni az ukránokkal, hogy miért nem történik kőolajtranszfer a barátságvezetéken keresztül, mikor áll helyre, miben tudnak segíteni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és így tovább. De egészen a közelmúltig, egész pontosan fogalmazok, egészen addig, amíg Magyarország ezt ilyen határozottsággal, ahogyan ezt láttuk, vagyis a szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitelkeret blokkolásával az asztalra nem tette, addig az európai intézmények nem érezték úgy, hogy nekik ezzel kapcsolatban bármilyen tendőjük lenne, ami szerintem a lojális együttműködés követelménynek a megsértése. A szerződésekben a lojális együttműködés nem csak a tagállamok egymás közötti együttműködésére, illetve a tagállamok és a tagállamok részéről az intézmények felé megnyilvánuló lojális együttműködésre vonatkozik, hanem az intézmények oldaláról a tagállamok felé is van lojális együttműködési kötelezettség, amit ebben az esetben a bizottság nem teljesített.
A lojális együttműködési kötelezettségnek van valamilyen eszközrendszere, azon túl, hogy a bizottság elnöke szóban sürgeti az ukránokat, hogy állítsák helyre az infrastruktúrát? Tehát mondhat valamit, hogy akkor, ha nem, akkor ez fog következni? Vagy ilyen nincs benne?
Ugye a társulási megállapodásban vannak erre vonatkozóan egyeztetési fórumok. Egész pontosan van egy úgynevezett korai előrejelzési mechanizmus, illetve vannak különböző munkacsoportok, amiknek kifejezetten ez a célja. Ezt a korai előrejelzési mechanizmust, ezt elvileg a bizottság is tudja aktiválni. Ezt egyébként nem tette meg. Mi ezt a korai előrejelzési mechanizmust már korábban használtuk Magyarország és Ukrajna között az energiatranszfer kérdésében. Itt nem a kőolajról, hanem a földgázról volt szó korábban. Akkor ez nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Ennek az aktiválását mi most nem kezdeményeztük, pontosan azért, mert a bizottság képviselője a múlt hét végétől kezdve folyamatosan tettek olyan kijelentéseket, hogy ők nem fogják Ukrajnát rákényszeríteni arra, hogy a barátság kőolajvezetéket újraindítsa, még arra sem, hogy adott esetben megjavítsa. És innentől kezdve, mivel hogy ebben a mechanizmusban az Európai Uniót a bizottság képviseli, és Magyarország a bizottságon keresztül vesz részt ebben a mechanizmusban, ezért nem gondoltuk azt, hogy ennek az alkalmazásától bármilyen kézzelfogható előny várható, ezért döntöttünk a közvetlen és határozott politikai jelzések küldése mellett.
Arra adtak valamilyen magyarázatot, hogy a saját mechanizmusaikat miért nem kívánják alkalmazni?
Elég, ugye a bizottsági kommunikáció az ukránhoz hasonlóan zavaros kommunikáció volt. Ugye, ha megnézzük, hogy miket mondott a bizottság, az egyrészt megismételték az ukrán narratívát, tehát hogy ez az oroszok hibája, az oroszok kezdeményezték a háborút, az oroszok mértek katonai csapást a vezeték környéki infrastruktúrára, ez ugye egy az egyben átvették az ukrán narratívát. Az nem teljesen világos, hogy ők ezt miért mondják, ugyanis nekik saját és közvetlen információjuk a vezeték állapotáról nincsen, mert hogy nem mentek el, nem nézték meg, nem mérték fel, tehát nem világos számunkra, hogy amikor van egy Európai Uniós tagállam, amelyiknek van egy állítása, meg van Ukrajna, amelyiknek van egy narratívája, akkor az Európai Bizottság miért veszi át az ukrán narratívát, anélkül, hogy az adott tagállammal esetleg a vezeték állapotáról konzultálna, ezt én nem látom. Tehát a bizottság átvette az ukrán narratívát, másrészt megismételte azt a politikai elvárását, hogy a tagállamok politikai célkitűzése az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás, ami célkitűzésben egyébként vita van a tagállamok között, hogy ez egész pontosan mit jelent, de az tény, hogy Magyarországnak az uniós jog alapján jogában áll orosz kőolajat és földgázt beszerezni, vagyis akármilyen politikai célkitűzései vannak a bizottságnak, Magyarország jogszerűen jár, jogában áll ezeket megvásárolni, és jogában áll ezt áthozni Ukrajna területén. Végül pedig tettek valamilyen megjegyzést arra vonatkozóan, hogy egyébként közvetlen ellátás biztonsági kockázat nincsen, mert hogy a stratégiai tartalékok pontosan erre az esetre vannak kitalálva, amit én bizonyos szempontból értek, csak az a helyzet, hogy a bizottsági fellépésnek nem akkor kell elkezdődni, amikor már napi szintű ellátási problémák jelentkeznek egy tagállamban, hanem jóval előtte, ez a jóval előtte pedig most van.
Van a bizottságnak ebben a pillanatban olyan technikai eszköze, amivel ezt a mostani magyar blokkot meg tudja kerülni?
Nekem most egy őszinte megjegyzést szeretnék tenni, és itt a bizonyos alázat indokolt az én részemről, hogy én a felnőtt életemnek a jelentős részét az Európai Unió jogának a tanulmányozásával töltöttem. És én az Európai Unió jogát azt mindig úgy tekintettem, mint ami a politikai akarat képzésnek a korlátja, és nem pedig egyszerűen az eszköze. Hát én azzal töltöttem az életemet, hogy amikor az egyetemi hallgatóknak elmagyaráztam, hogy az Európai Unió joga mit tesz lehetővé, és mit nem tesz lehetővé, és számos olyan vörös vonalat húztam fel az oktatási, kutatási, vagy publikációs tevékenységem során, amiről meg voltam győződve, hogy az uniós jog alkalmazása során nem átléphetőek. A állami vezetőként pedig azzal szembesültem, hogy ezek a vörös vonalak, ezek az Európai Uniós tankönyvekből szépen eltűnnek, vagyis már alig van olyan Európai Uniós jogi vörös vonal, ami politikai szándék esetén ne lehetne átléphető az Európai Uniós intézmények jogi szolgálatainak és az Európai Unió bíróságának a hatékony együttműködése mellett. Ugye az a helyzet ebben az esetben, hogy 90 milliárd eurós hitelkeret végrehajtásához szükség van egy megerősített együttműködés létrehozására.
Ez egy intézmény?
Ez egy intézmény, amit a szerződések lehetővé tesznek. Ez a megerősített együttműködés úgy jött létre, hogy abban Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt. Vagyis egész pontosan ennek a hitelnek a folyósításához Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak nem kell hozzájárulnia, ugyanakkor annak nem viseli sem anyagi, sem pedig jogi kockázatát és terheit.
Ezt kitárgyalták?
Ehhez mi nem kellünk. Ez mi nem kellünk. Az általános ügyek tanácsán egyébként ezt a rendeletet, ezt el is fogadták. De ugye mi ebben a szavazásban nem veszünk részt, mert hogy a megerősített együttműködésben sem veszünk részt. És akkor fölmerül a kérdés, ezt meg is kaptam több helyről, hogy jó, de hát akkor hogyan tudunk blokkolni egy olyan hitelkonstrukciót, amiben egyébként nem veszünk részt. Ugye ez azért lehetséges, mert hogy a hitelkonstrukció végső fedezetét az Európai Unió költségvetésének az úgynevezett headroomja adja. Ez a headroom, ez a különbség, ez a rés, ami az Európai Unió által a tagállamoktól bekérhető költségvetési hozzájárulás és a tényleges költségvetési kiadások között van. Vagyis az európai intézmények bekérhetnek több pénzt a tagállamoktól, mint amennyi az Európai Unió költségvetésének a finanszírozásához kell, és ez a hipotetikus különbözet adja a fedezetet az Európai Unió hitelfelvétele mögött. Ez elég bonyolultan hangzik, és az is. De a helyzet az az, hogy még akkor is, hogyha a megerősített együttműködés terheiben nem osztozik valamennyi tagállam, és még akkor is, hogy adott esetben, amikor ennek a headroomnak a terhére tagállami hozzájárulásokat hívnak be, amiben a három tagállamnak, amelyik nem vesz részt ebben az együttműködésben, nem kell kötelezettséget vállalnia, ennek a szabálynak a módosítására, vagyis ahhoz, hogy Ukrajna számára nyújtott hitelhez is biztosítéként legyen használható, az MFF rendelet módosítására van szükség, amihez viszont egyhangúság kell. Vagyis van egy olyan háttérszabály, egy olyan technikai szabály, ami ennek az egész konstrukciónak finanszírozási peremfeltételeit biztosítja, ehhez egyhangúság kell még akkor is, hogyha egyébként magában a konstrukcióban nem vesz részt valamennyi tagállam. És ezt a döntést blokkoljuk most. És az a kérdés, hogy ez megkerülhető-e? Ugye mi lefuttattunk számos jogi elemzést lemodelleztük, és az én állításom az, hogy az Európai Unió jogának a jelenleg ismert állapotában ez nem lehetséges. Ugyanakkor az is az állításom, hogy az Európai Unió jogának a története az elmúlt 10 évben az az, hogy a jelenleg ismert körülmények azok folyamatosan változnak, és a ma ismert körülmények már nem azok, mint a tegnap ismert körülmények, ami alapvető jogbiztonsági kérdéseket vet fel, de hát ettől függetlenül még ez az Európai Unió jogának az állapota.
Olyan megoldás sem lehetséges, hogy az aktuálisan blokkoló kormányfő nem vesz részt a szavazáson, és akkor úgy számolják, mintha nem is kellett volna hozzá?
Hát ez... Ugye vannak kevésbé szofisztikált megoldások. Én azt, hogyha mondjuk egy tagállamot, amelyiknek joga van a szavazásban részt venni, technikai, meg nem tudom milyen megfontolásokból kizárják ebből, például mondjuk elfelejtik az Európai Tanács ülésére meghívni, és akkor ott ülnek.
Hanem azt, hogyha a miniszterelnök azt mondja, hogy valamiért én ebből kiszállok, nem értek egyet, nem vesztem el az arcomat, ők se vesztik el az arcukat, szokott ilyenre példa lenni.
Nagyon ritkán szokott ilyenre példa lenni, de úgy gondolom, hogy ez szerintem ez már nem a jogi megkerülés, hanem ez már a direkt politikai nyomásgyakorlás kategóriába tartozik, mert nyilván egy tagállamnak a képviselője ilyen döntést magától nem hoz, akkor rossz, hogyha nagyon erős jogi vagy anyagi nyomás hatására, pénzügyi nyomás hatására úgy dönt, hogy valamilyen arcmentő megoldása végül ebben az eljárásban nem vesz részt, bár részt vehetne. Amiben én gondolkodtam az előbb hangosan, az volt, hogy ilyen jogi mahinációkkal, a jogalapnak a kreatív megválasztásával, vagy az eljárásnak a kreatív értelmezésével Magyarország szándéka ellenére úgy alakítják a döntéshozatalt, hogy ezt a nap végén nem fogjuk tudni blokkolni. Ezt én nem tudom kizárni. Ez nyilván ez egy olyan opció, ami az uniós jognak a hitelesség, a kredibilitását kérdőjelezi meg. Ennek a politikai árát a tagállamok vagy megfizetik, vagy nem, vagy elhiszik, hogy az Európai Unióban ez csak Magyarországgal szemben, és csak most gyakorolható, vagy megértik azt, hogyha ezt egyszer egy tagállammal meg lehet csinálni, akkor az bármikor meg lehet máskor egy másik tagállammal szemben is.
Következő problémás pont Horvátország. Horvátország azt mondja, hogy ő tudna szállítani a saját vezetékén, de nem orosz olajat tudna szállítani. Ez egy uniós társ ügye, Horvátország is uniós, tehát uniós ügy, a kétoldalú kapcsolatok ügye, vagy a MOL és a JANAF ügye.
Az a baj, hogy ezek az ügyek egymástól nehezen elválaszthatóak. Ugye Magyarország és Horvátország között van egy energiapolitikai feszültség, ami már hosszú évek óta zajlik, és ennek nagyon sok lába van. És ezek nem is biztos, hogy feltétlenül egymástól elkülöníthetők, vagy hogy ez a gombolyag, ez kibogozható. Az biztos, hogy a horvátoknak van két célkitűzése. Az egyik célkitűzés az, hogy a Horvátországon keresztül futó kőolaj és földgáz vezetékeket a jelenleginél jobban használják ki a régió ellátására.
Jó sok tranzitdíjért.
Nyilván a horvátok által két tranzitdíjak azok a régiós átlag többszörösére rúgnak. Ezt mi egyébként többször jeleztük a bizottságnak, és a bizottság ezen a területen sem érezte úgy, hogy neki teendője lenne.
Horvátoknak azt mondják, hogy ilyen a piac, nekem van csövem, annyit kérek, amennyit akarok.
Igen, csak hogyha jól értem, az európai intézmények definíciója szerint a megbízható partner az nem egészen ezt jelenti. És ugye gyakran elmondják, hogy Oroszország nem megbízható partner, stb., de a megbízható partner definíciójában szerintem az nem fér bele, hogy a tényleges, vagy az elérni kívánt monopól helyzetet kihasználva tetszőleges tarifát szabok, ez a megbízható partnert ezt nem így definiálják. Tehát a horvátok részéről van egy olyan törekvés, hogy ki akarnak alakítani egy monopól helyzetet, és ebből a monopól helyzetből ők annyit akarnak profitálni, amennyit egyáltalán ez emberileg lehetséges. Ez az egyik. A másik, és ez egy kicsit bonyolultabb helyzet, hogy a horvát miniszterelnök az Európai Tanácsüléseken és azok margóján is egyértelművé tette, hogy számára nem elfogadható az, hogy Magyarországnak és Szlovákiának van kivétele az orosz kőolaj és földgázhoz való hozzáférésre, ezt ő jogosulatlan versenyelőnynek tekinti, és ezt a jogosulatlan versenyelőnyt a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik kibalanszírozni.
Ami a cső.
Ez az eszköze van. És hogyan tudja ezt a versenyelőnyt kibalanszírozni? Úgy, hogy ezt a csövet arra használja föl, hogy valójában ne legyen hozzáférése a régiónak az orosz kőolajhoz és a földgázhoz, mert nyilván azt látni kell, hogy ezt a, az árkülönbözetet, ami a Brent és az Ural kőolaj között van, ezt a különbözetet még a kiemelkedően magas vezetékdíj sem tudja teljes mértékben ellensúlyozni, bár tény, hogy sokat tesz ennek az érdekében. És akkor a horvátok elkezdik kreatívan értelmezni a szabályokat, azt mondják, hogy ide nem lehet akkor orosz kőolajat betáplálni, akkor itt két dolgot kell tisztelni, az egyik az, hogy jogában áll-e Magyarországnak ezen a vezetéken orosz kőolajat behozni, erre a válasz határozottan az, hogy igen, mert hogy amikor az orosz kőolajra vonatkozó szankciós rendelkezéseket az Európai Unióban elfogadtuk, akkor Magyarország kitárgyalta azt a mentességet, hogy mi közvetlenül vezetéken beszerezhetünk ilyet, illetve akkor, hogyha ez a vezeték ez valamilyen ok miatt nem alkalmas már az orosz kőolaj szállítására, mert például megrongálódott, akkor nekünk jogunkban áll tengeri úton is orosz kőolajat eljuttatni Magyarország területére, ami nyilván földrajzi szükségszerűség miatt közvetlenül tengeri szállítással Magyarországra nem lehetséges, de valamilyen kikötőn átzsilipeléssel és csővezetéken keresztül ez Magyarországra eljutatható. Ugye, tehát Európai Uniós szankciós rendelkezéseket az orosz kőolaj beszerzése az Adria vezetéken keresztül nem sért. A másik kérdés az az, hogy maga a vezeték az fizikailag alkalmas orosz kőolaj szállítására. Természetesen, ha egy vezeték alkalmas a Brent kőolaj szállítására, akkor az Ural kőolaj szállítására is alkalmas. Ennek vannak bizonyos technikai feltételei, hogy milyen síkosító vagy adalékanyagot kell hozzá keverni, de az a vezeték, amin lehet Brentet szállítani, azon lehet Uralt is szállítani, és innentől kezdve nem teljesen világos, hogy milyen alapon mondják a horvátok azt, hogy orosz kőolajat ezen a vezetéken keresztül nem lehet szállítani.
De horvátoknál ez legalább üzlet és nem politika. Tehát ők nem akarják politikailag beszorítani valahova Magyarországot, csak
ez egy nagyon messzire vezető beszélgetés, mert ha onnantól kezdve, és akkor itt megint ahhoz a problémához jutunk el, hogy miért kell Magyarországnak rendkívül határozott és egyértelmű politikai üzenetet küldeni most. Mert ha bemegyünk abba az utcába, hogy az ukránok politikai okokból eldönthetik, hogy mikor nyitják meg és mikor zárják el a barátság kőolajvezetéket, akkor ugyanezt a horvátok is megtetik az Adriával. Ami azt jelenti, hogy én most ahelyett, hogy az energiaellátást diverzifikálnám, és a régió energiabiztonságát megerősíteném, ahelyett én egy zsaroló játék helyett rögtön dupla zsaroló játékot kapok, mert innentől kezdve az ukránok és a horvátok adott esetben egymással egyeztetve nagyon jól tudják ezeket a vezetékcsapokat úgy forgatni, hogy Magyarországgal szemben bármikor, bármilyen általuk választott ügyben az energiafegyvert zsarolásként lehessen alkalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy ha a horvátoknak az a célkitűzése, hogy ezt erre a célra használják, akkor nekik is van egy elég hosszú listájuk, mert hogy a magyar-horvát energetikai kapcsolat az utóbbi évtizedben elég terhelt, van egy elég hosszú listájuk, hogy éppen most mire akarják ezt majd felhasználni, ezért szerintem ebbe az utcába nem szabad bemenni, mert ez egy egyirányú utca, ebből nagyon nehéz kijönni, és szerintem a magyar kormány az egyetlen rendelkezésre álló eszközt választotta akkor, amikor azt mondta, hogy az energiafegyverrel történő zsarolás lehetőséget most kell megállítani, mert ez rendkívül rossz precedens teremtene a jövőre nézve.
Oroszországra képes Magyarország bármilyen nyomást kifejteni az olajszállítás biztonsága ügyében, vagy a háború az nem olyan, hogy a felekre nyomást lehessen gyakorolni?
A mi tapasztalatunk az, hogy Oroszország az energetikai együttműködés tekintetében megbízható partnernek számít. Ez a Szijjártó miniszter is többször elmondta, hogy a orosz részről Magyarországgal szemben fennálló szerződéses kötelezettségeket eddig mindig teljesítették. Az, hogy a orosz-ukrán fegyveres konfliktusnak erre milyen hatása van, nyilván, hogyha egy nyílt háború zajlik két ország között, akkor az energetikai infrastruktúra sem teljesen mentes ennek a háborúnak a következményei alól, és nem várható egyik harcoló féltől sem, hogy abszolút kötelezettségvállalásokat tesz bármilyen infrastruktúra biztonságának a garantálás érdekében, hogy a háború ezt kizárja. De magyar részről eddig nem tapasztaltunk problémát az orosz szerződéses kötelezettségek teljesítését illetően.
Azt, hogy éppen a háborúban milyen vezetékszakasz bombáznak le, az nem a szerződéses kötelezettség megsértése, vagy a háború mindent fölülír? Ezt így kell nézni.
Én azt gondolom, hogy nyilván a szerződéses kötelezettség az a szerződésben álló partnerekre vonatkozik. Tehát a harci cselekményeket pedig nem a szerződéses szerződéses felek végzik. Tehát ez a háború az egyébként is a jogi kötelezettségek vállalásokon túlmutató körülményeket jelent. az én kijelentésem az arra vonatkozik, hogy azok a szerződési partnerek, akikkel magyar szereplők szerződésben állnak, orosz oldalról eddig megbízható partnerek bizonyítok a szerződéses kötelezettségek betartását illetően.
4 éve tört ki az orosz-ukrán háború, Oroszország akkor támadta meg Ukrajnát. Az Európai Uniós államok nem értenek egyet abban, hogy mit kell tenni. Most ott tartunk, hogy Magyarország szerint rajtunk kívül mindenki más nem ismeri fel a helyzetet, tévúton jár. Mások meg azt mondják, hogy Magyarország, Orbán Viktor és Robert Fico, Putyin szekértolója ebből a mélypontból. Hogy lehet kijönni egy értelmesebb megbeszélési szintre Európai Uniós tagállamok között?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye ezért azt látni kell, hogy szerintem az elmúlt 4 év eseményei, azok alapvetően a magyar helyzetértékelés helyességét bizonyították. Ugye annak idején, amikor ez a háború megkezdődött, akkor 2 lehetőség állt a nemzetközi közösség előtt. Az egyik az az, hogy ezt a konfliktust egyébként a korábbi konfliktusokhoz hasonlóan igyekszik-e izolálni, elszigetelni, és igyekszik-e valamilyen módon deeszkalálni, és ezt a helyzetet úgy alakítani, hogy egyáltalán tárgyalásos úton menedzselhetővé váljon valamikor. De az Európai Unió, az akkori demokrata amerikai elnöki adminisztrációval szorosan együttműködve ennek a konfliktusnak az eszkaláció és a globalizáció mellett döntött. Ez egy tudatos döntés volt, és ennek a tudatos döntésnek a következményével szembesülünk mind a mai napig. Magyarországnak ezzel szemben egy különös álláspontja volt. Ezt a különös álláspontot nagyon hasonló pozíciót vett fel azután a Trump adminisztráció is, amelyik ennek a fegyveres konfliktusnak a finanszírozásából gyakorlatilag teljes mértékben kivonult, és aktív közvetítő szerepet vállalt a felek között annak érdekében, hogy ez a konfliktus lezárható legyen. Az Európai Uniónak lett volna lehetősége az, hogy ezt a fordulatot maga is végrehajtsa. Egyrészt akkor, amikor a Trump adminisztráció hivatalba lépett, másrészt akkor, amikor megkezdődtek a közvetlen orosz-amerikai egyeztetések, többek között az orosz-ukrán háborúról is, de nem csak arról. Az Európai Unió is megléphette volna ezt a fordulatot, és akkor most más peremfeltételek mellett beszélgetnénk a fegyveres konfliktus végéről. Az Európai Unió nem ezt tette, és nem csak, hogy nem ezt tette, hanem pont az ellenkezőjét tette, vagyis gyakorlatilag átvette az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozásából az amerikai részt is. Hogyha megnézzük erre, nem is az én adataim érdekesek ebből a szempontból, hanem a német Kiel gazdaságkutató intézetnek vannak számai, amik azt mutatják, hogy ha a 22-24-es átlagot hasonlítom össze a 25-ös finanszírozási számokkal, akkor az Európai Unió részéről megvalósuló katonai finanszírozás az 67%-kal nőtt, a nem katonai finanszírozás pedig 59%-kal nőtt, vagyis az EU pontosan átvette az amerikai finanszírozást ebben a konfliktusban. És innentől kezdve az Európai Unió tagállamainak a többség és az európai intézmények gyakorlatilag a tétjeiket arra tették meg, hogy ezt a háborút az Európai Unió finanszírozni fogja mindaddig, amíg ennek valamilyen katonai lezárása nem lesz a csatatéren. Szerintem ez egy elhibázott stratégia. Most az a kérdés, hogy Magyarország egyike az EU 27 tagállamának. Tehát rendben, van egy stratégiai nézetkülönbség, mi meg vagyunk róla győződve, hogy a mi álláspontunk történelmileg helyes, és az idő bennünket fog igazolni. Az európai intézmények meg a tagállamoknak a túlnyomó többsége meg erről nincsen meggyőződve, ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve. Nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, mert azt majd a történészek eldöntik, hanem az a kérdés, hogy akkor ezt a helyzetet politikailag hogyan lehet menedzselni. A mi oldalunkról mi azt tudjuk tenni, hogy nyilván az Európai Uniónak a stratégiáját mi nem tudjuk egyedül megváltoztatni, mi ezt nem tudjuk felülírni. Mi dolgozunk azon, hogy a békepárti politikai erők kerüljenek többségbe az európai intézményekbe, és keressük a szövetségeseket a tagállamokban, a patrióták között elsősorban.
Azt mondták, hogy ők nem akarják finanszírozni. Akkor ebből a szempontból nem tekintetők szövetségesnek? Már mindjárt 3 ország.
Ezeknek a szövetségeknek idő kell ahhoz, hogy bejáratódjanak, és a döntéshozatal valamennyi szintjén hatékonyan meg tudjanak jelenni. Tehát ezen nyilván dolgozunk, de ez egy távlati projekt, mert azért most eddig egyedül voltunk, aztán lettünk 2, most éppen 3 vagyunk, ez azért még a tagállamok többségétől messze van. én nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy holnap egy olyan erős politikai fordulat következik be Európában, hogy rögtön a békepártiak kerülnek többségbe, de tény, hogy szerintem a békepárti álláspontnak egyébként az európai polgárok körében többsége van, és ez egy olyan erőforrás, amire lehet építeni akár hosszú távú politikát is. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy most vagyunk mondjuk 1-2-3 tagállam szemben a 26-25-24 tagállammal, és itt csak azt tudjuk csinálni, hogy azokban a kérdésekben, ahol egyhangú döntésre van szükség, azokban a kérdésekben megakadályozunk azt, hogy valamilyen történelmi hibát kövessen az Európai Unió, például Ukrajna felvételével az Európai Unióba.
Az meg van ígérve már.
Hát az lehet, hogy meg van ígérve, de mindaddig, amíg Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya van, addig ez nem fog megtörténni. Tehát ezt meg tudjuk akadályozni, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel meg is fogjuk akadályozni, mert ez egy történelmi balen, ez tönkretenné az Európai Unió tagállamait, és tönkretenné az Európai Uniót is. Azt tudjuk még tenni, hogy ennek az elhibázott politikának Magyarországra és a magyar emberekre gyakorolt negatív hatásait kizárjuk, vagy csökkentjük. Például kimaradunk bizonyos együttműködésekből, ideértve a 90 milliárd eurós hitelkeretet, katonai támogatást nem nyújtunk, a szankciós rendszerekben olyan kivételeket tárgyalunk ki, ami a magyar gazdaság működőképességét fenntartja, versenyképességét fenntartja, és ahol lehet, ott olyan különutas politikát viszünk, ami a magyar fejlesztési stratégiának megfelel, például a konnektivitást, fenntartunk pragmatikus energetikai kapcsolatot Oroszországgal, kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági kapcsolatot Kínával, így tudjuk ellensúlyozni ezeknek a hibás uniós döntéseknek a hatásait, így tudunk valamilyen védőernyőt vonni Magyarország és a magyar emberek fölé, ezt tudjuk tenni most.
Mi a hatása egy olyan országgyűlési határozatnak, amely azt kimondja, amit a magyar kormányról egyébként már mindenki tud, hogy egészen pontosan milyen politikát akar vinni és visz Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásának ügyében?
Én azt gondolom, hogy néha az egyértelmű dolgokat is ki kell mondani, és néha a leghatározottabb álláspontot is meg kell támasztani hátulról valamilyen eszközzel. Én csak mondok egy gyakorlati példát, hogy azok a dolgok, amik számunkra egyértelműek tűnnek egy olyan kormány számára, ami hisz a demokráciában és a demokratikus felhatalmazásban, tehát hogy egy kormánynak alapvetően az a feladata, az a küldetés, azért van egy kormány, hogy a kormányt támogató politikai közösség álláspontját megjelenítse, és ezt az álláspontot egyébként az egész nemzet érdekében képviselje. Ez ugye magától értetőnek tűnik, de én részt vettem egy olyan tanácsülésen Brüsszelben, ahol szó volt Ukrajna Európai Uniós tagságáról és annak a támogatottságáról az európai emberek körében. És éppen akkor jött ki egy Euróbarométer felmérés, ami Euróbarométer felmérés azt mutatta, hogy például Magyarországon a válaszadók kétharmada nem támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát, függetlenül attól egyébként, hogy Ukrajna a tagfelvételi követelményeknek megfelel vagy nem. Tehát nem az volt a kérdés, hogy támogatja most Ukrajna felvételét, hanem az a kérdés, hogy támogatja Ukrajna felvételét akkor, ha valamennyi felvételi követelménynek megfelel, és erre mondták a magyar válaszadók kétharmad részt az Euróbarométer számai alapján, hogy nem támogatják. De nálunk Csehországban még ennél is magasabb volt ezeknek a válaszadóknak az aránya. Tehát ott 20% körül volt azoknak az aránya, akik Ukrajna Európai Uniós tagságát bármilyen körülmények között egyáltalán támogatnak. És ebből az én akkori cseh kollégám, ez még a Babis kormány megalakulása előtti időszakban volt, az én cseh kollégám ebből nem azt a következtetést vonta le, hogy a cseh kormánynak egyébként Ukrajna Európai Uniós tagságát a leghatározottabban támogató álláspontja, az nincsen összhangban a demokratikus felhatalmazással, és talán ezen változtatni kellene, hanem ebből azt a következtetés mondta, hogy akkor neki az a feladata, hogy meggyőzze a cseh embereket arról, hogy az ő álláspontjuk rossz.
És jó, hogy kormányoknak nem feladata meggyőzni az általuk vélt helyes álláspontról az állampolgárokat. Megvannak hozzá az eszközei. Csatornák, propaganda, meggyőzés, az érvek felsorakoztatása. Szoktuk ilyet látni kormányoktól.
Ja, szerintem a meghatározó kérdésekben a társadalmi vitának nagyon fontos jelentősége van. Tehát azt gondolom, hogy lehet bizonyos kérdésekben értelmes eszmecserét folytatni, és azt gondolom, hogy a Azt gondolom, hogy a politikai többség bizonyos kérdésekkel szemben vagy mellett akár még változhat is ebben a kérdésben. De amikor egy ilyen meghatározó kérdésben, ami nem szakmai kérdés alapvetően, hanem az európai integráció stratégiai jövőjét illetően, meg ennek a hatása az európai együttműködésre, a tagállam és az Európai Unió kapcsolatára és így tovább, egy ilyen horderejű kérdésben ilyen elmozdulás van valamelyik álláspont irányába, tehát nem arról van szó, hogy fele-fele, és akkor, hogyha jobban megvilágítok bizonyos kérdéseket, akkor a mérleg az elbírált ebben vagy abban az oldalra. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a magyar emberek, meg adott esetben a cseh emberek, bár ez elsősorban a Csehország, a cseh kormány és a cseh emberek kérdése, de mondjuk teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon a magyar emberek ebben a kérdésben mit akarnak. Én nem abban látom egy demokratikus felhatalmazással működő kormánynak a szerepét, hogy utána a magyar emberek túlnyomó többségét meg kellene győzni arról, hogy egyébként az ő álláspontja helytelen.
Informális uniós csúcs volt a versenyképességről. Erről egy teljesen formális uniós csúcs volt itt Budapesten, és emlékszem a budapesti nyilatkozatra, abban egészen konkrét dátumok voltak feladat kijelölésre. A dátumok jelentős része tavalyi évről szólt. Ment előre valamit az uniós versenyképesség azóta?
Nem igazán. Az a helyzet, hogy a budapesti nyilatkozat 2024 novemberében meghatározott bizonyos beavatkozási területeket, és azt mondta, hogy a versenyképesség javítása az Európai Unió központi célkitűzése, az intézményeknek ezt elsőrangú feladatává kell tenni. Én azt nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy az ügyben nem történt semmi. Ez nem felel meg a valóságnak. Az Európai Bizottság az letett az asztalra 10 egyszerűsítési csomagot, amit omnibus csomagnak neveznek, és ennek a 10 egyszerűsítési csomagnak a tárgyalása azóta is zajlik az európai intézmények útvesztőjében, és ember legyen a talpán, aki tudja követni, hogy a 10 csomagból éppen most hol, melyik állapotban van. De a versenyképességgel kapcsolatos strukturális problémákat ezek nem orvosolják. Az tény, hogy az európai gazdasági szereplők azt mondják, hogy az túlzott adminisztratív terhek azok problémát jelentenek számukra, és ezzel valamit kezdeni kell. Tehát valóban ez egy fontos elem.
De ez bármelyik egyéni vállalkozó is pontosan tudja. Ez nem egy nagy
gazdasz. Nem kell több diplomával rendelkezni ehhez, de én tovább menjek, mert a versenyképesség strukturális problémái azok, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a képletet, és a kormányzat és az európai intézmények számára egyértelmű beavatkozási pontokat akarok megjelölni, akkor ez a nap végén két dologra szűkül le. Az egyik az, hogy ha versenyképessé akarom tenni az Európai Uniót, akkor az innovatív szektorokra kell koncentrálnom, és az egyébként az innovatív szektorokban meglévő termelékenységi szakadékot kellene valahogy áthidalni Európa és az Egyesült Államok, illetve Kína között. A Draghi jelentésből azt is tudjuk, hogy ez a termelékenységi szakadék, ez elsősorban valóban az innovatív szektorokra vonatkozik, tehát a nem innovatív szektorokban, vagy nem az új gazdaságra vonatkozó szektorokban ez a fajta termelékenységi szakadék, ez nincsen. És az innovatív szektorok, azok energiaigényes szektorok, mindaddig, amíg Európában a gazdálkodó szervezeteknek többszörösét kell fizetni villamosenergiáért és mondjuk földgázért, azért, amit az amerikai vagy a kínai versenytársaik fizetik, addig itt nem lesz versenyképességi áttörés. Tehát valahogyan az energiaárakat kellene levinni. A másik, és akkor most csak egy zárójelet nyitok, mert mindjárt visszatérek az energiaárakra, a másik pedig az, hogy egyébként nem egyszerűen az adminisztratív tereket, hanem a túlszabályozást kellene csökkenteni. A túlszabályozást pedig csak úgy lehet csökkenteni, hogyha az Európai Unió és az uniós jog bizonyos területekről levonul. Tehát az úgy nem fog menni, hogy az Európai Unió majd most akkor egyszerűbb szabályokat fogad el, vagy a meglévő szabályrendszerek mellé még egy szabályrendszert rak. Ugye ez most a 28. szabályozási rendszernek az elképzelés, hogy legyenek olyan társasági jog és legyenek olyan vállalati formák, amik a tagállami konstrukciók mellett még 28. formaként jelentkezhetnek.
Nem hagyja, hogy mindenki csináljon az, amihez ért.
Nem, itt egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos területeken előbb kellene hagyni, hogy a gazdasági tevékenység kibontakozzon, mint ahogy leszabályozom. Ugye erre mondják az amerikaiak és a kínaiak, hogy nekik van mesterséges intelligencia iparuk, az európaiaknak meg van mesterséges intelligencia szabályozásuk. És az európai elképzelés az volt, hogy akkor az európai versenyképességet azt úgy fogom majd megerősíteni, hogy feje tetére állítom, és akkor elfogadok valami szabályozást, ami szabályozás, az majd utána a területen kívüli alkalmazással lesz, a szabályozás rá fogom kényszeríteni az amerikaiakra és a kínaiakra, és ezen a szabályozáson keresztül fogom ledolgozni azt a versenyhátrányt, ami kialakult. De nyilván itt óriási ellenállás mutatkozik amerikai és kínai oldalról. Vannak, akik finomabban csinálják, és azt mondják, hogy bizonyos alkalmazásokat nem dobok piacra Európában, nem Európában fejlesztem, nem európaiaknak fejlesztem, mert a szabályozás ezt itt nem teszi lehetővé, és vannak, akik durvábban csinálják, és mondjuk jogi vagy politikai eszközökkel igyekeznek az európai szabályozás területen kívüli hatályát visszaszorítani. Tehát ez az európai törekvés, hogy a szabályozáson keresztül teszem magam versenyképessé, ez nagyon komoly ellenállásba ütközik a gazdasági szereplők és a globális versenytársak részéről is.
Ahelyett, hogy gyártanék valamit, ami igen, aztán a piacon
igen,
működik.
Igen, ez, de azért mondom, hogy az Európai Unió az egy szabályozó entitás, és az Európai Uniótól azt várni, hogy mást adjon, mint ami a lényege, tehát találkozik egy problémával, akkor az Európai Unió azt leszabályozza. Mert ez erre van kódolva. Hogyha az Európai Uniótól azt várom, hogy ne ezt tegye, akkor valami olyasmit várok, ami a természetétől teljesen idegen. Ezért mondom azt, hogy az Európai Uniónak bizonyos területekről le kellene vonulnia, de az európai intézmények története, meg az európai integráció története ennek a folyamatnak az ellenkezőjét vázolta fel. Tehát én nagy reményeket nem fűzök ahhoz, hogy minél jobban beavatkoznak egy területen a folyamatokban az európai intézmények, az annál versenyképesebb lesz, az annál kevésbé lesz versenyképes. Tehát egy ilyen levonulás kellene, de erre szándékot az európai intézmények részéről nem látok. Ugye akkor fókuszálnék az energiaárak kérdésére. Itt is ugye az a kérdés, hogy miért magasak az energiaárak. És azt meg kell állapítani, hogy ez is egy ilyen komplex jelenség, több eleme van annak, hogy miért magasak az energiaárak, de azt nem lehet elvitatni, hogy a magas energiaárakat nem kis részben az Európai Unió saját politikai döntései eredményezik. Magas energiaárakat eredményeznek a klímapolitikai döntések, magas energiaárakat eredményeznek a piacszervezési döntések, magas energiaárat eredményeznek a szankciós politika döntései. És mindaddig, amíg az Európai Unió ezekhez a politikákhoz nem nyúl hozzá, addig az én állításom az, hogy érdemben nem fognak csökkenni Európában az energiaárak, és mindaddig, amíg ez a helyzet, addig ezeken a területeken az EU nem lesz versenyképes, és itt nem látunk előrelépést.
Hozzá kell nyúlnia ezekhez a politikákhoz, vagy hagynia kell, hogy erodálódjanak szépen lassan, mint ahogy a fosszilis üzemanyagú autók szabályozása, és mint hogyha kopna az utóbbi időben.
Igen, de ez magától nem tud kopni. Tehát ugye ezekkel a szabályozókkal az a probléma, hogy ezek az uniós jog részét képezik, és ezek maguktól nem tudnak elporladni. Ezekhez a szabályozásokhoz hozzá kell nyúlni. Hogyha nem nyúlok hozzá a szén-dioxid kvóta kereskedelmi rendszerhez, akkor jelen állás szerint a szén-dioxid kvóták azok lesznek, azok magasan lesznek, de tovább megyek. Ugye az előző intézményi ciklusból megörököltünk egy csomó szabályozást, ami például az ETS2-t, ami a kvótarendszert kiterjeszteni a lakosság által használt közúti közlekedési eszközökre, és kiterjeszteni a lakásokra is. Ezeket az előző ciklusban elfogadták, és hogyha nem csinálunk semmit, akkor ezek előbb-utóbb hatályba fognak lépni, és még drágábbá teszik az energiát, és még nagyobb terhet fognak róni most már nem csak a nagy kibocsátókra, hanem a lakosságra is. És bár ugye most az a döntés született, hogy ennek az ETS2 rendszernek a bevezetését 27-ről eltöltök 28-ra, de ennek olyan nagy jelentősége nincsen, mert hogy ez előbb-utóbb be fog következni, ezt be fogják árazni, hogyha nem teszünk valamit, akkor ez be fog következni. És én nem látom azt a szándékot, hogy a bizottság ezt hozzányúlna. Ugye arra kértük most a bizottságot, hogy a következő európai tanácsülésre, ami a március 15-e utáni héten esedékes, március 19-én, erre álljon elő valami úti tervvel, valami javaslatcsomaggal, ami az európai energiaárak mérsékléséhez érdemben hozzájárul. Most a bizottság ezt már rögtön a saját értelmezésében fordította le, és jönni fog egy úti tervvel, ami úti terv az egyébként a belső piac mélyítését, illetve a gazdaságvédelmi eszközöknek az erősítését célozza. Hát, hogy ebben lesznek-e egyáltalán olyan elemek, amik az energiaárakat csökkentik, vagy nem, ezt majd látjuk. Az én gyanúm az, hogy nem.
Van még egy ország, ahol nem tűnik nagyon előrelépésnek az, ami történik Szlovákiában, a kollektív bűnösséget meghatározó Beneš dekrétumok miatt 6 hónapos börtönbüntetést lehet kiszabni. Szlovákiai magyar politikusok éppen azon vannak, hogy teszteljék ezt a jogszabályt, elviszik, aztán egyelőre kiengedik őket. Itt a magyar politika nem él a korábban, vagy nem tűnik, hogy élne a korábban szokásos határozott eszközeivel. Nagykövet berendelés, bármi. Ennek mi a magyarázata? Orbán Viktor és Robert Fico közötti szoros együttműködés, vagy valami más?
Ez egy olyan kérdés, amit érdemes kontextusában nézni. Én azokra az elemekre fókuszálnék, amik az én portfóliumhoz tartoznak.
Ugye mind a kettő uniós tagország.
Igen, igen. De ugye emlékszünk arra az időszakra, amikor pontosan erre hivatkozással próbáltuk az európai intézményeket valamilyen cselekvésre rávenni, hogy mégiscsak európai uniós tagállamokról, mégiscsak az uniós jog alapértékeiről van szó, és akkor azt a választ kaptuk az európai intézményektől, ideértve a bizottságot, és azt a döntést kaptuk európai intézményektől, ideértve a bíróságot is, hogy ezek a kérdések nem tartoznak az uniós jog hatája alá, ezek nem uniós jogi kérdések.
Csak addig lehet bármivel érvelni, amíg valaki kívül van.
Csak erre emlékezzünk. Ugye a magyar kormányt, illetve a Fidesz-KDNP-t és a Fidesz-KDNP mögött álló politikai közösséget szerintem nem lehet azzal vádolni, hogy nem érez politikai felelősséget a határon túlélő magyarok, határon túlélő honfitársaink irányában. És nem lehet azzal megvádolni, hogy nem tett meg mindent a rendelkezésre álló eszközökkel, és még azon túlmenően is az Európai Unióban, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek kérdését napirenden tartsa. Akkor ebben a törekvésünkben bennünket a nagy politikai pártcsaládok közül senki sem támogatott. Az Európai Néppárt soha nem érezte úgy, hogy ez egy olyan kérdés, amiben neki fel kellene lépnie. A szocialistákról, illetve a liberálisok vagy a zöldekről már nem is beszélve. Tehát ezeket a kezdeményezéseket minden rendelkezésre álló eszközzel gáncsolták. A bizottság az európai polgári kezdeményezéseinket ezen a területen elutasította. Az ezzel kapcsolatban a bírósághoz benyújtott kereseteink nem voltak sikeresek. Tehát amióta mi az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, azóta ez a mi politikai közösségünk az európai intézményekben és a tagállamokban azon dolgozik, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek kérdése az megkapja azt a politikai és jogi figyelmet, amit szerintünk megérdemel. Ez eddig nem történt meg, és szerintem az európai intézményekre ebben a kérdésben a jövőben sem számíthatunk. A magyar kormány mindig is nyújtott jogi segítséget és támogatást azoknak a honfitársainknak és azoknak a magyar embereknek, akiket bármilyen hátrány ért amiatt, hogy ők magyarnak vallják magukat, vagy magyar nemzeti közösséghez tartoznak. Ez a támogatás ez jelenleg is fennáll, ez jelenleg is zajlik. Minden létező fórumon, minden létező találkozón ezt a kérdést felvetjük. Én a szlovák kollégámmal többször is visszatérően beszélek erről a kérdésről, és ezt felvetem. És úgy gondolom, hogy ez a fajta elkötelezettség, ez a jövőben is így lesz, és csak erősödni fog. Ez nekünk nem politikai kampánytéma, ezzel mi nem azért foglalkozunk, mert mondjuk ezzel lehet címlapot elérni, vagy lehet mondjuk ezerrel több lájkot kapni egy Facebook bejegyzésre, vagy lehet egy kellemetlen fél órát szerezni a politikai ellenfeleknek az Európai Parlamentben, hanem azért, mert ez a mi politikai identitásunk, a mi politikai DNS-ünk része, ezt tettük eddig is, és a jövőben is ezt fogjuk tenni.
Hogy látja, megy ez az ügy valahova előre? Hát Szlovákiában volt Malina Hedvig ügy, Sólyom László a hídon való visszafordításának ügye, most meg a Benes dekrétumok ügye. Mint hogyha egy helyben toporognak. De lehet, hogy csak nem ismerünk minden részletet, mi civilek.
Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten történelmileg és politikailag terhelt kérdés. És én azt tudom, azt látom az én lelki szemeim előtt, hogy miközben a határon túli magyar közösségnek továbbra is minden pénzügyi, politikai és anyagi segítséget és támogatást megadunk, egyéb területeken igyekszünk olyan politikai együttműködést kialakítani valamennyi szomszédunkkal, ami kiépít egy olyan kölcsönös bizalmat, ami érdekelté tesz bennünket egymás sikereiben, politikailag és gazdasági értelemben is, és ez talán eléri azt a kritikus tömeget, ahol majd egy fordulópontról beszélhetünk ebben a kérdésben is.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdély Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.